Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: 4 nagy bank van Magyarországon, az 5. hely még kiadó. Erről beszélt egy konferencián a nemzetgazdasági miniszter hétfőn. Másfél év után kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 negyedik negyedévében csaknem 1,5%-kal csökkent a beruházások volumene itthon. 2025 decemberében folytatódott a keresetek emelkedése, a bruttó átlagkereset 8,5, a nettó csaknem 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó kereset medián értéke 427.500 forintot tett ki ebben a hónapban. Nagyon gyenge évet zárt 2025-ben a lakásépítési piac, alig több mint 12.000 új lakás épült, ami 9,3%-kal marad el az egy évvel korábbitól. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! 4 nagy bank van Magyarországon, az 5. hely még kiadó. Erről beszélt egy konferencián hétfőn a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton megismételte, szükség van a bankrendszer konszolidációjára, mert hogyha kevesebb nagy bank van, akkor a bankrendszer hatékonyabb, azaz olcsóbban működik. A tárca vezető azt követően beszélt többször erről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében a halál vámszedőinek nevezte az Erste Bankot és a Shellt. A bankrendszer lehetséges további konszolidációjáról Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
A szakmai gondolkodásban teljesen helyén való azt firtatni, hogy megfelelő egy bankrendszernek a piaci szerkezete, megfelelő létszámban működnek-e a hitelintézetek, és milyen árazás, milyen versenyfeltételek jellemzik azt az adott piacot. Tehát ilyen szempontból Nagy Mártonnak is joga van természetesen ezt elemezni. Ugyanakkor szokatlan, hogy egy gazdasági miniszter ilyen kérdésekkel foglalkozzon. A bankrendszernek a mérethatékonysága kulcskérdés, hiszen a bankrendszer egy olyan üzem, ami nem csak veszélyes üzem bizonyos szempontból, hiszen ki van téve a nemzetgazdaság egésze a bankrendszer működésének, hanem az is jellemzi, hogy magas fix költségekkel működik, rendkívül tőkeigényes ágazat, magas a költség, illetve a technológia igénye, így aztán magas fix költségek jellemzik, és hát szakmailag legitim érv, hogy a mérethatékonyságot kell elsősorban ilyenkor figyelembe venni, hiszen a nagyobb méret az magasabb bevételt jelent egyúttal, és a magasabb bevételnek köszönhetően a nagyobb méretű banki szereplők, azok mérethatékonyabban működnek. Tehát amikor a nemzetgazdasági miniszter kifejezetten a mérethatékonyságot helyezi előtérbe, akkor az teljesen legitim érv egyébként szakmailag.
Ezt nem a piac rostálja ki, hogy melyik bank működik mérethatékonyan? Nyilván a mérethatékonyságnak köze van ahhoz is, hogy mennyire drágán kínálja az egyes banki termékeit és szolgáltatásait egy-egy pénzintézet.
Normál esetben ezt a piaci mechanizmusok határozzák meg. 2008-as pénzügyi válságot megelőzően kifejezetten ez volt a jellemző. Ugyanakkor a 2008-as pénzügyi válságot követően olyannyira megemelkedett a szabályozói terhe a bankszektornak, hogy ez már egyre kevésbé volt elmondható az elmúlt másfél évtizedben. Az adóterhelés is jelentősen emelkedett. A mostani környezetben a magyar bankszektor hatékonyságát a piaci mechanizmusok mellett, sőt, ezeket sokszor megelőzve az adóterhelés, illetve szabályozói egyéb terhek határozzák meg. Utóbbiak körében díjstoppok, kamatstoppok, kamatplafonok, THM plafonok és hasonló intézkedések említhetők, és akkor volt kifejezetten alacsony egyes bankok megtérülése, amikor a méretükhöz képest jelentős adóterheléssel vagy hasonló szabályozói terhekkel sújtották őket. Tehát a mérethatékonysági kérdés most már elsősorban nem piaci, hanem szabályozói állami intézkedések, döntések eredménye, és hát amikor Nagy Márton erről értekezik, akkor sajnálatos módon ezekre a kérdésekre nem tér ki, így viszont az elemzés féloldalasnak tekinthető.
A miniszter 4 bankot említett, az OTP-t, az MBH bankot, a KNH-t és az Unicreditet, mint azokat a bankokat, amelyekre számít. Úgy fogalmazott, hogy az 5. hely az még kiadó, a méret és a hatékonyság az mennyire jár kéz a kézben, hogyha ezeket a bankokat nézzük.
Szoros a korreláció, az említett négy bank a nyereségesség szempontjából kiemelkedik, de inkább az abszolút nyereséget említeném, ugyanis tőkearányosan, tehát a relatív nyereségesség szempontjából több bankot is hozzájuk vehetnénk még, például az Erste Bankot, vagy a Raiffeisen Bankot, vagy például a Granit Bankot, amely hivatalosan nem tartozik a nagy bankok közé. Tehát ezek a pénzintézetek mérethatékonyan működnek mindenképpen. Ilyen szempontból, mérethatékonysági szempontból meglehetősen önkényesen lenne meghúzva a határ, hogyha a Nagy Márton által említett négy bankot kellene csak megtartani. Nagy Márton úgy tűnik, hogy az abszolút nyereségesség szempontjából, vagy pedig az abszolút mérlegfőszeg, talán még inkább a mérlegfőszeg, tehát a méret legegyszerűbb mutatója szempontjából ragadta meg azt, hogy mely bankoknak van helyük Magyarországon. Az ötödik helyet azt nyitva hagyta, ezért egyébként a Raiffeisen Bank, a CIB Bank, az Erste Bank versenyezhet, hogyha az ő szavaiból indulunk ki.
Ugye az említett bankok közül kettő rendelkezik magyarországi döntéshozatali központtal, a többi bank esetében, tehát a KNH, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen vagy a CIB esetében ugye osztrák az anyavállalat vagy olasz, a tulajdonos a KNH-nál pedig belga. Mennyire múlhat egy ilyen döntés az anyavállalaton?
Hogy egy bankcsoport megy vagy marad, az természetesen a döntéshozatali központnak a kompetenciája, ugyanakkor ezt számos piaci, illetve állami beavatkozás vagy mechanizmus befolyásolja. A piaci mechanizmusok között a 2008-as válság óta az szokott lenni a legfontosabb, hogy amennyiben egy bank nem képes elérni egy-egy kisebb piacen legalább 5%-os piaci részesedést, ez egy ilyen hüvelykúj szabály általában az M&A tanácsadói piacon, akkor bankként nem feltétlenül érdemes fenntartani a működését. Ugye a 2000-es években az volt a jellemző, a 90-es évek közepe óta lehet mondani, hogy a nyugati bankok nagyon expanzívan terjeszkedtek ebben a régióban. A 2008-as válságot követően azonban elkezdték racionalizálni a működésüket, és számos olyan akvizíciót láthattunk, amikor egy piacon nagyobb mérettel jelenlévő bank felvásárolta az egyes piacokon szétszórott, nagyon kis méretű piaci részesedéssel bíró bankokat. Magyarországot is érintette, hiszen több nyugati nagybank, amely nagyon kicsi mérettel rendelkezett Magyarországon, az felhagyott itt a tevékenységével. Egy másik mechanizmus volt az, amikor hasonló tulajdonosi körbe kerülő bankok úgy döntöttek, hogy összeolvadnak egymással, pontosan a tulajdonosok így döntött. Így jött létre például az MBH Bank Magyarországon. Egy harmadik pedig az, amikor az állam kényszerít ki valami fajta konszolidációt a piacon. Ez a mechanizmus azért viszonylag gyenge volt Magyarországon az utóbbi másfél évtizedben, annak ellenére, hogy a bankszektort jelentős terhekkel sújtotta az állam. Tehát elsősorban nem ez okozta a magyar bankszektor átrendeződését az utóbbi években. Hát most úgy tűnik, hogy Nagy Márton ezen szeretne változtatni, és amennyiben mostani kormány marad hatalmon, akkor elképzelhető, hogy ennek érdekében olyan szabályozói beavatkozásokat is meg fog tenni, ami ezt az általa kívánatosnak vélt konszolidációt felgyorsíthatja.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A nemzetgazdasági miniszter felvetésére több érintett bank is reagált. A Raiffeisen az Index megkeresésére közölte, pénzintézetük a hazai bankszektor aktív és meghatározó szereplője, és hosszú távra elkötelezettek a magyar piacon. Az Erste és a CIB reakciójáról a 444 számolt be. A CIB kiemelte, hogy az olasz Intesa San Paolo tagjaként, amely Európa legerősebb bankcsoportjainak egyike, Magyarországot kulcsfontosságú piacnak tekint. Az Erste pedig azt közölte, 30 éve vannak jelen a magyar bankpiacon, és továbbra is hosszú távra terveznek Magyarországon. Másfél év után kamatot csökkentett a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB elnöke azt mondta, a mostani lépés nem jelenti azt, hogy a jegybank döntött egy kamatcsökkentési ciklus elindításáról. A kedvező inflációs és pénzügyi folyamatok lehetővé tették a kamatcsökkentést. A monetáris tanács az ülésen csak ezt az egy opciót tárgyalta, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihályt hallják.
A monetáris tanács úgy ítélte meg, hogy a decemberi előrejelzéssel összhangban alakuló inflációs folyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését. A tanács az alapkamatot 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte. A kamatfolyosó ugyanilyen mértékben változott, azaz az alsó szélét 5,25%-on, a felső szélét pedig 7,25%-on állapítottuk meg.
Varga Mihály azt is közölte, az MNB továbbra is adatvezérelten ülésről ülésre értékeli a helyzetet.
Nem döntött kamatcsökkentési ciklus indításáról. Mindez azt is jelenti, hogy nem köteleződtünk el egy konkrét kamatpálya mellett.
A jegybank elnöke beszélt a magyar gazdaság növekedésének alakulásáról is.
A növekedés továbbra is visszafogott. 2025 negyedik negyedévében a bruttó hazai termék 0,7%-kal nőtt éves összevetésben. A harmadik negyedévhez képest szintén kismértékű volt a bővülés. A konjunktúrát továbbra is kettősség jellemzi. A beérkező makrogazdasági adatok alapján a kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott, míg az ipari termelés volumene visszafogott.
Az MNB elnöke elmondta, az infláció itthon tovább csökkent, januárban 2,1% volt, az áremelkedési ütem ezzel a jegybanki cél alá került, és a tolerancia sáv alsó felében alakult.
Előrejelzésünk szerint az áremelkedés üteme a következő néhány hónapban is a cél alatt várható, majd átmenetileg a tolerancia sáv felső széle közelébe emelkedik. A decemberi inflációs jelentés előrejelzése alapján az árstabilitás 2027 második felében érhető el.
Az index kérdésére válaszolva, miszerint a jegybank elnöke a nemzetgazdasági miniszterhez hasonlóan szükségesnek tartja a hazai bankrendszer konszolidációját, Varga Mihály a következőket válaszolta.
Ami a bankokat illeti, azt tudom megismételni, hogy a Magyar Nemzeti Bank kormánytól független intézményként felelősségi köröket kölcsönösen tiszteletben tartva együttműködik a kormánnyal, ahogy a más hazai és nemzetközi intézményekkel is. Ebből következően a jegybanknak nem feladata értékelni és minősíteni a kormányzati véleményeket. Ebből kifejezőleg tehát inkább nem kommentálnám ezt a kérdést.
A közmédia kérdésére, hogy a barátságkőolaj vezeték leállása miatt veszélybe kerülhetnek-e itthon az inflációs célok, Varga Mihály azt mondta, egyelőre nem látnak ilyen kockázatot. 2025 negyedik negyedévében a beruházások volumene éves alapon csak nem 1,5%-kal csökkent Magyarországon, míg negyedéves alapon stagnált. Összességében a beruházások volumene nagyon alacsony szinten van, közel 5 évvel marad el a 2021-es év átlagos negyedévi volumenétől, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
A negyedik negyedévben éves alapon 1,3%-kal csökkent a beruházási volumen, negyedéves alapon viszont stagnált, és igazából azt sejteni lehetett, hogy éves alapon csökkenés lesz, hát ez ugye egy ideje már jellemző. A kérdés igazából az volt, hogy negyedéves alapon mi fog történni, tehát hogy tovább esik a volumen, vagy stagnálunk, vagy növekedünk, hát ebből a stagnálás valósult meg, tehát legalább nem esett tovább a volumen. Azért, hogy egy számmal érzékeltessem, mennyire alacsony most a beruházási volumen, a negyedik negyedéves adat az közel 5 évvel marad el egy átlagos 2021 és negyedévtől, tehát azért ennél bőven lehetnénk magasabb szinten.
Milyen okok állnak a háttérben? Ugye ezt tudjuk, hogy a gazdaság is elég gyengén teljesített 2025-ben, és ezen belül pedig az ipar teljesítménye is meglehetősen gyenge volt.
Így van, talán kiemelném azt a két ágazatot, amire a KSH azt mondta, hogy a beruházások csökkenéséhez leginkább hozzájárult. Az egyik a feldolgozóipar, a másik pedig a közigazgatás. Ugye, hogyha ezt két ágazatot megnézzük, akkor ez remekül bemutatja nekünk, hogy mik a problémák. Kezdjük a feldolgozóiparral. Ugye a feldolgozóipar az egy olyan ágazat, ami nagyon nagy részben exportra termel, és hogyha éppen nem exportra termel egy cég, akkor is azért jó esély van arra, hogy egy exportáló cégnek szállít be. Az exportkeresetről tudjuk, hogy gyenge, tehát ez nem igazán segíti a beruházásokat, hiszen minek fejleszten egy cég, hogyha a jelenlegi kapacitásai sincsenek kihasználva. Ugye a másik oldalról azért azt is tudjuk, hogy a feldolgozóiparban kialakult egy olyan szokás, a beruházásokat a cégek akkor hajtják végre, amikor ehhez van olcsó vagy ingyen forrás, magyarul EU-s pénz. Hát ez most nem nagyon van, tehát ez a kialakult támogatás függőség, ez is egy kicsit visszahúzza a beruházási volument a feldolgozóiparban. Ugye itt még kérdés a kamatok kérdése, különösen is azért kérdés, mert ülésezik a Magyar Nemzeti Bank, és kamat csökkentés várható, tehát ebben lesz némi javulás. Persze magas a kamatszint, de ugye egyrészt vannak támogatott hitelek, másrészt pedig nem ezt mondják a cégek a legnagyobb problémának. Térjünk át a közigazgatásra. Itt is ugye mindenképpen meghatározó az uniós források hiánya, illetve az állam és az önkormányzatok egyébként is forrás hiányosak, egyébként sincs pénzük beruházni, ugye, hogyha valamiről le kell mondani, akkor azok a beruházások.
Mit mondanak a cégek, hogy miért nem hajtanak végre beruházásokat?
A cégekre inkább a keresletet okolják emiatt, ugye, ahogy említettem is, ha nincs kereslet, nem nagyon van miért fejleszteni, nem nagyon éri meg beruházni, igazából kivárnak, várják a jobb gazdasági környezetet.
2026 hozhat-e változást? Vannak-e olyan jelek a gazdaságban, amelyek erre utalnak?
Legalább egy alacsony bázisról indulunk, az mindenképpen segítheti a növekedést. Azért vannak olyan tényezők, amelyek a növekedés mellett és ellen szólnak. Ahogy említettem, várható egy kamatcsökkentés, illetve több kamatcsökkentés is várható az idejében, tehát az azért a forrásokat olcsóbbá teszi a cégeknek, ez mindenképpen segíthet. A külső kereslet egy nagyon lényeges tényező lesz, hát ebben még nem látjuk, hogy hogyan alakul az év, ugye mindig a német gazdaságra és a következő évre várjuk a fellendülést, illetve hát az uniós forrásoknál kérdés, hogy lesz-e pozitív elmozdulás, és hát lesz egy választás, ami ugye itt az első fél évben egyrészt mindenképpen lassíthatja az állami gazgatást, másrészt pedig a cégeket óvatosabbá teszi, egy bizonytalanabb környezet van, nem tudják, mi jön április után, tehát ez azért nem feltétlenül segít.
Decemberben a bruttó átlagkereset 8,5, a nettó csak nem 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó kereset medián értéke 427.500 forintot tett ki, míg a teljes alkalmazásban állók nettó átlagkeresete csak nem 550.000 forint volt. Az adatokról ismét Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
A bruttó átlagkereset decemberben 8,5, a nettó átlagkereset 9,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ugye ez azt jelenti, hogy valamivel lassabb volt az ütem, mint novemberben, valamivel lassabb volt, mint hogyha az egész éves 9%-os ütemhez hasonlítok, de továbbra is egy jól érzékelhető reálkeresett növekedés van a gazdaságban, hogyha a nettóhoz hasonlítok, és a 3,3%-os decemberi inflációt veszem figyelembe, akkor 6,3%-kal nőttek az átlagkeresetek. Hogyha a bruttót nézem, akkor egy kicsit kisebb ez a növekmény, 5%, de hát azért egy stagnáló, alig növekvő gazdaságban ez is mindenképpen egy szép eredmény.
Ugye ez azt jelenti, hogy decemberben tavaly a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789.000 forint volt, a nettó pedig 548.900 forintot tett ki. De mennyi volt a nettó kereset medián értéke, hiszen ugye ez az összeg mutatja meg leginkább azt, hogy mennyit visz haza egy átlagos dolgozó.
Így van, a nettó kereset medián értéke az 427.500 forint volt, ez egy 10,8%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugye itt is a nettó jobban nőtt, mint a bruttó, családi adókedvezmény emelése, illetve három gyermekes édesanyák SZIA mentessége miatt. Tehát itt azért egy elég szép növekedést látunk, még hogyha a 3,3%-os inflációt leveszem ebből. Akkor is, ugye ez azért arra utal, hogy talán az alacsonyabb keresetűeknek jobban nőtt decemberben a bére, és hogyha már december, akkor még egy érdekességet kiemelnék, és egy összevetést végeznék az év egészével. Hogyha január-decembert megnézem, akkor a vállalkozásoknál 8,8%-kal nőtt az átlagkereset, hogyha a költségvetést nézem, akkor 9,6%-kal nőtt a bruttó átlagkereset, tehát a költségvetésben volt nagyobb a növekedés, a költségvetési szférában nőttek jobban a bérek, viszont hogyha a decembert nézem, akkor ez megfordult. A vállalkozásoknál nagyjából megegyezett az év egészének ütemével a növekedés 8,7%-ot tett ki, viszont a költségvetési szférában csak 7,3% volt a növekedés, tehát a már említett lassulást a költségvetési szféra okozta.
Mennyire nyomta meg a decemberi béradatokat a szokásos, az ilyenkor szokásos prémium kifizetés?
Mindenképpen azért ez számít ilyenkor. A rendszeres bruttó átlagkeresetre közel adatot a KSH, az 9,4%-kal nőtt, ugye ez nagyobb, mint a teljes átlag 8,5%, Tehát az alapján azt mondhatjuk, hogy a évvégi bónuszok talán valamivel gyengébbek voltak, vagy hát kevésbé nőttek, mint a teljes bértömeg, tehát ez nem volt feltétlenül annyira erős, nem nőtt annyival, mint a teljes bértömeg.
Azt lehet tudni, hogy a bővülő SZIA kedvezmények azok mennyiben járultak hozzá a bruttó, illetve a nettó keresetek emelkedéséhez. Azt említettük, hogy a nettó medián keresetet jó eséllyel megtolhatta az SZIA kedvezmények bővülőköre.
Hát ugye a bruttóban ez nincs benne, tehát a bruttó medián érték 9,4%-os növekedése az a családi adókedvezmények SZIA mentességek nélkül értendő, és ehhez képest ezt az 1,4%-pontos különbséget magyarázza az SZIA mentesség, illetve a családi adókedvezmény növelése. Hogyha nem a medián nézem, hanem a bruttót, akkor is nagyon hasonló a szám, 1,3%-pont akkor a kettő közötti különbség.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Nagyon gyenge évet zárt 2025-ben a lakásépítési piac. Alig több mint 12 ezer új lakás épült, ami 9,3%-kal elmarad az egy évvel korábbitól. Legutóbb 2016-ban épült ennyire kevés lakás, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balog Lászlóval beszélgettem.
A lakásépítések évtizedes mélypontot értek el 2025-ben, hiszen a tavalyi évben alig több mint 12 ezer új lakás épült, ami 9%-kal elmarad az egy évvel korábbi megépült lakások számától. Ami viszont jó hír lehet és reménykeltő, hogy a kiadott lakásépítési engedélyek száma 37%-kal 28 ezer fölé nőtt. A lakásépítések ugyanakkor minden település típusban csökkentek, Budapesten például közel 4000 új lakás épült, pedig egy évvel korábban még 15%-kal több lakást adtak át, a vármegyeszékeken és a megyeugú városokban is csak 1900 új lakást vettek használatban, szemben az egy évvel korábbi 2500-al. Ami a jövőben pozitív várakozásokat támaszthat a lakásépítésekkel kapcsolatban az az, hogy már most is 15-20 ezer olyan lakás megépítése van folyamatban és csőben, különböző kormányzati kiemelő rendeletek segítségével, amik otthons tartós vevőket céloznak, tehát ezeknek a túlnyomó többsége 1,5 millió forintos négyzetméter ára alatt kerül ki a piacra, és ez gyakorlatilag egy új, megfizethető kínálatot hoz leginkább Budapestre, de több más nagyvárosban is beindultak ezek az építkezések. Szintén pozitív várakozásra adhat okot az a tény is, hogy az Otthonstart program júliusi meghirdetése óta több mint 26%-kal nőtt a családi házas építkezésekre kiadott építési engedélyek száma decemberig. Ez pedig valószínűleg annak köszönhető, hogy a 3%-os kedvező kamatozású hitelt sokan építési hitelként használják, és így tudják felépíteni álmaik otthonát.
Mindez mit eredményezhet ebben az évben? Lehet-e most az építési engedélyekből arra következtetni, hogy hozhat-e a 2026-os év fellendülést az új lakásépítésekben?
Ha a jelenlegi kínálatból indulunk ki, ami valószínűleg egy-két éven belül lesz csak új lakás a valóságban, akkor azt mondhatjuk, hogy február közepén közel 12 ezer eladásra szánt új építésű lakás és ház szerepel a kínálatban. Ez egyébként 23%-kal több, mint tavaly februárban, és ebből csak Budapesten 54%-kal bővült az új építésű kínálat. Itt azért hozzá kell tenni, hogy a társasházi lakások megépítésére akár több évre is szükség lehet, míg a családi házak építése viszonylag hamar kipöröghet, tehát 2026 végére, 2027 elejére már számottevő növekedést láthatunk a lakásépítésekben. 2028-ra pedig akár 20-25 ezer lakás átadása is várható, hogyha ez a tempó kitart a következő 2-3 évben.
Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.